Áldod neked, atyánk, hogy az év első ifjén, Biblia körén téged magasztalhattunk, tőled kérhettünk segítséget az énekek során, és köszönjük neked, hogy az ünnepek alatt nagyon intenzíven és mélyen szóltál hozzánk, és megérthettük szavad. Köszönjük az úrvacsorai közösség ajándékát, hálásak vagyunk a karácsonyért, a szilveszteri együttlétekért, és kérünk arra, hogy most is vagy tudjunk úgy itt lenni, hogy nem csak az értelmünk gyarapszik a te megismerésedben, hanem a szívünk telik meg a te megismerésedből fakadó örömmel, békességgel, ha kell, bűnbánattal. Áld meg azokat a társainkat, barátainkat, akik bármi más miatt nem tudnak velünk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy vigyázol a kirándulókra. Kérünk, segíts meg azokat, akiknek feladatuk van talán, és bennünket pedig kegyelmed, szereteted kísérjen. Amen. Péter első levele, második rész, első 10 versét olvasom föl. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szegedet követ teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Talán tudjátok, hogy három bátyám közül legidősebb meg az előttem levő Hentes és Mészáros, tehát ők hússal foglalkoznak, középső meg Kümüves. Úgyhogy nekem ez a szakasz, ahogy most készültem, és meg egyáltalán mindig, amikor ezt olvasom. Nem csak az ötödik vers, hanem a kilencedik is szerintem csúcs, üzenetet hordoz. Szóval ez a szakasz mindig jobban fogható, hogyha végig gondolom, hogy hogyan voltam segédmunkása. És remélem már mindannyian építettetek valamilyen épületet. Ha nem, akkor talán láttatok. Manapság ugye előre elkészít előre elkészített elemeket tesznek össze-vissza. Mindig a régi szép időben, amikor téglákat raktunk egymásra, tehát nem ilyen böhömnek darabokat, hanem kis apró téglákat, és úgy épült a fal. Mert itt ilyenfajta építésre vagy építkezésre kell gondolnunk. Noha, emlékeztek, hogy az ókori építkezésben nem kis apró téglák voltak, hanem ott is jó nagy darab sziklák, tehát gyakorlatilag szikladarabokat vágtak. És talán még a mostani kép megértéséhez gondoljunk arra, amikor Salamon építette a templomot, hogy ugye nem azon a helyen volt a köveknek az elkészítése, kifaragása, ahol a templom épült, hogy ne legyen hangzavar. Tehát a Salamon idejében a köveket a kőmágyában faragták ki előre, és úgy vitték már a kész meglevő méretű köveket a templomhoz. Tehát, hogyha valamit nem jól faragtak ki, akkor hát most vagy visszavitték, mert semmi nem használható, vagy megpróbálták más helyre tenni. De ott elég sok időbe is telt. Tehát arra gondoltuk, hogy itt egymásra épülnek, rakódnak a kövek. Ebben a mostani szakaszban, tehát most az ifinek a jelmondata miatt is, erről a fajta építkezésről lesz szó, de azért valamiért nekem a ifi vezetők kérték, hogy ne csak azt a részt vegyük, hanem az első verstől, ami szerintem nem véletlen, mert ez mindenki kapcsolódik az első képhez. Bevezetőbe még annyit, hogy ezt a levelet Péter apostol szenvedő keresztényeknek írta. Tehát amiről most beszélünk, az jóna úgy képzeljétek el, hogy tényleg elég kegyetlen szenvedésekben, fizikai meg lelki megaláztatásokban volt része a levél első olvasóinak, olyan időben íródott. Tehát amikor az úr miatti üldözés mondjuk a teljesen hitetlen rabszolgatartó ütötte-verte a keresztény élet rabszolgáját, a folytatásban erről is van szó, hogy olyankor hogy viselkedjen egy rabszolga például, aki keresztény, de az ura az kegyetlen. És ezt érzékelteti vele is. Azért is, mert ő keresztény, ugye azt megtiltani nem tiltja meg, kivégeztetni nem akarja, mert hát mégiscsak a rabszolgája is dolgozik neki, de minden nap, amikor föl kell, és amikor dolgozik, amikor lefekszik, számíthat arra, hogy a kegyetlen ura érzékelteti vele, hogy én nem vagyok keresztény, te meg az vagy. Tehát, hogy közel hozzam hozzátok, hogy mintha egy olyan munkahelyen kéne megélni nektek is a hiteteket minden nap, meg ezt is, amiről itt szó van, hogy kegyetlen főnök is állandóan érzékelteti veled. Ugye te ott tudod hagyni az ilyen főnököt, vagy munkahelyet, simán meg lehet csinálni, akkor nem volt lehetőség. Szóval szenvedő keresztényeknek szól az, amiről itt beszél az apostol. És az első három versben arról beszél, hogy miért fontos, hogy a szenvedések között is éljék meg a szentséget. Most a megelőző versek is erről szólnak, az első rész megelőző versei, csak a szövegkörnyezet miatt szeretnénk kiemelni 14. vers az első részből, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát mivel az Úr szent, ezért legyünk mi szentek. És ennek a szentségnek a gondolatát fejti ki, még a második rész első verseiben, és ehhez kapcsolódóan beszél aztán ez a bizonyos lelki házától épülésről. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Az első, amit szeretnék kiemelni, és eszembe jutott, hogy amikor esetleg én is volt valamilyen szenvedésem, akkor a szenvedések között én nem azt tapasztaltam, hogy annyira nagy bűnbe esnék, hanem akkor inkább a nehézségek, bajok miatt éreztem, hogy olyan segítsél, meg mi egymás. Itt viszont elég csúnya bűnöket említ az első versben. Igazából csak itt van bűnről beszélni, utána már könnyebb lesz. Csak érdekes, hogy annak ellenére, hogy szenvedtek ezek a keresztények, mondja, hogy levetvén a kár, azért kedves, mert benne van ez a folyamatos cselekvés, hogy ez egy mindennapi éles stílus, hogy ezt tegye a hűzember. Más helyen ezt az óember megöldött hűzsének nevezi. Tehát, hogy a szenvedő hívő is, fiatal is, tudnia kell magáról, hogy én attól, hogy nehéz helyzetben vagyok, nem leszek tökéletesen. Tehát az, hogy most az Úrért szenvedek, ez nem jelenti azt, hogy akkor az ördög a kedvesem, hogy hát ha most szenvedek, akkor nem bántanak, mert túl erős kisétésben elsél már. Tehát, hogy attól még ugyanúgy elkövetett gonoszságot. Ez a gonoszság szó, ez a gonosz akarat, ahonnan mindenki indul. Tehát aki gonosz, az ő egész lényéből fakadóan ezt akarja csinálni. Most mi már nem ilyenek vagyunk, de mégis van mit levetkőzni. Ugye hát egyik ötök sója, hogy arra vágyom, hogy én gonoszul bántsam a másikat, meg gonoszul. De mondjuk egy kegyetlen rabszolgatartó ellen milyen gondolataim lehetnének, amikor éppen érzékelteti a kegyetlenségét velem. Hát akkor én is oda gondolok, hogy uram, pusztíts már, meg mi hagyod ezt, uram, stb. Tehát ilyen negatív indulatok, gonoszság. És akkor nem megyek rá a képmutatás, idítség, rágalmazás. Miért? Azért, mert szentek vagyunk. Mert az Úr szent, és bennünket is ilyen szent népét. Ez a szent életű hívő, ez szenvedések között is méltatlan. Mindaz, ami már nem jellemző rá, a korábbi élete jellemzői, azok ne legyenek jellemzők. És akkor tényleg az első verset, aztán már másképp fogom mondani. Szóval az első verset azzal hagyd fejezzem be, hogy sikerült-e már felfedezni a január első 5 napjában valami képmutatást, álnokságot, irigységet, rágalmazást a szívedben. Remélem, akkor nem lepődtél meg, hogy ezek szerint a 2014-es esztendő is olyan lesz, hogy van mitől szabadulnom, vagy van mitől tisztulnom, még mindig nem vagyok tökéletes. Tehát még mindig van mitől tisztulni. Tehát ez az ige azt mondja, hogy aki az Úré, a nehézségek, bajok idején is van mit levetkőznie. És ezt teszi, tehát levetkéne, de benne, hogy ez zajlik. Tehát ez nem azt mondja, hogy vetközzétek le, hanem hogy ez van. Hanem mi a fontosabb? Tehát mi közben ez lesz, hogy én levetközöm, tisztulok, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Na most, hogy szeretnénk kérdezni, hogy mi ez a tiszta, hamisítatlan tej? Van-e máshol a Bibliában erről szó? Teljel mézzel folyók állnál, igen. Tehát vágyakozzunk a
tej. Nem hamisítatlan, hanem tejnek értelemben, tejnek italával.
Igen.
Tartoztok
egy tejnek italával táplálkoztok, de az mi?
Ott a kiskorús összefüggésében említette meg. Itt nem hamisítatlan tej, valószínűleg nem ugyan, inkább az elmondjuk, mint a gondolom.
Evangéliumra? Ezt honnan gondolod?
Hát ennek mint hamisítatlan táplálék a léleknek. Semmi szöveg összefüggés, hanem inkább logikai.
Igen, így van. Tehát egy csecsemő, hol? Zoliknál van már. Igen, máshol is, ugye? Tehát egy csecsemő az nem a rántott hús, meg ezeket, hanem a tiszta, hamisítatlan.
Még nem kell betisztelni.
Igen. Volt olyan édesanyja, akinek nem indult meg a tej a szülés után, és az volt a ciki, hogy nem nagyon akart elfogadni a kicsi a mást. Nem volt egyszerű kérdés, ott egy darabbi probléma volt. Mert nem anya tej, vagy nem, na mindegy, aztán elindult, és lett tej, csak ugye kis baba, a kis csecsemő az a tiszta, most így akárban hamisítatlan tej. És ezen a helyen tényleg nagyon fontos, hogy itt pozitív értelemben beszél erről, amit Attila mondta Korintusi levél, vagy máshol is, ott negatív, hogy még mindig tejjel éltek, tehát még mindig nagyon kezdeti tanítását lehet csak megmondani az igének. Itt nem ilyen negatív, hanem itt arról van szó, hogy a hívő ember, ha 100 éve hívő is már, és már betéve tanít másokat, akkor is az ige utáni vágya, vagy az evangélium utáni vágya az ilyen. Hogy egy kis baba egyszerűen nem tud más tenni, csak a anyatejet, és vágyakozik. És azon növekszik. Tehát a levetvén a gonoszságot mellé oda teszi, hogy vágyakoztok az igére. Most itt nem azt mondja, tehát itt nem azt mondja, hogy akkor tehát levetni a gonoszságot, és akkor inkább a jó dolgokat csináljátok. Tehát a cselekvés másik oldalán azt mondja, hogy vágyakoztok az igére. Ebben az egy mozzanatban mutatja meg a másik oldalt, hogy a hívő fiatal is ilyen, hogy látszik az életemben, hogy én úgy vágyakozom az igére, Isten igére, mint a kis csecsemő az anyatejre. Na hát itt, ugye lelkész, aki lelkész is sajnos, annak elég nagy baja lehet, mert mikor hivatalból kell, feladatból kell csinálni Isten igére való foglalatosságot, nem mindig érzem át azért, hogy hát úgy vágyom, hogy van az igére. És mindig kívánom magamnak azokat az érzéseket, akár a reggeli, nem hajnali talán, de néha hajnali felkelésnél, hogy majd megveszek, hogy föl kell kelni, de mégis örömmel kelek föl, mert akkor nyithatom ki a Bibliát és olvashatom. Vágyakozom az Úr igényére. Hogy azon növekedjetek. Tehát nem lehet növekedni máson. Mivel ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ez meg azért kedves, mert ízleltétek, az azt jelenti, hogy belekóstoltunk valamibe, és nagyon finom. Tehát, hogy valamit megízleltem, és onnantól fogva nem akarok más tenni. Az ízleltétek, tehát ez egy egyszeri alkalom, egyszer ez megtörtént, és azóta én csak arra vágyom. Református egyházunkban ezért van hangsúly az Isten igének a hirdetésén, az Isten tiszteleten. Tehát nem azon, hogy egy órán át legyen valamilyen, nem tudom mi, mindegy, tehát bármi, ami, tehát hogy töltsük ki az időt, meg spanoljuk fel magunkat, akármivel, és majd utána beszéljünk 5 percig, vagy 10 percig, 20 percig, hát Isten igét is akik felolvast, és mondjuk valamit, ma elmondom a gondolatomat, hogy ma gondolok, hogy nektek el kéne mondanom, hanem hogy az Bibliából szóljon. Még az ifiknek is az ugye a célja. És hogy mondjam nektek, hogy szeretném azt mondani, hogy a munkahelyeteken, vagy a munkanélküliségben, ha valaki abban van, a családi életben is, valahogy tehát az egész életünket ezt kellene, hogy betöltse, hogy én úgy viselkedem a hétköznapokban is, tehát ahogy élem az életet, én úgy viselkedem, mint a kis csecsemő. Hányszor szokott enni naponta?
Hát,
nem tudom,
éjszaka
is?
Éjszaka egyszer.
Már is elhasználom. Én már hallottam olyan kipabáról, aki éjszaka kétszer is fölvesztette az anyukáját. És jó ki is fáradt az anyuka, egy nappal se alhatott, akkor is kellett. Tehát teljesen mérjük, hogy mikor, hát mivel megízleltem, és vágyom utána is, és egyszerűen hiányzik, és vágyakozom. Tehát, hogy így mondjam nektek, hogy a tiszta hamisítatlan tej, tehát, hogy a hétköznapi életemet is betölti azt, hogy én vágyakozom az Isten igényére. Most nem az, hogy miközben csinálni kell a számítógépen valamit, mert dolgozni kell, és akkor nézem már a, nem tudom, valamelyik Biblia programot, és akkor jó, hogy a biblia.hu, nincs lehet, értitek? Tehát én csinálom a munkámat, de a munkám közben is vágyom arra, hogy most akkor Isten igéje mit mond, hogy reagálja. Megint hagyd térek vissza a rabszolgatartó észben, valami rettenetes dolgot csinál velem. Első században. És jön a szívemből a gonoszság, a rágalmazás, a képmutatás, vagy az nem talán, de a rágalmazás talán, és hogy persze milyen gonosz, meg hogy. És de Uram, akkor most a te igéje mit mond, mit csináljak? Mivel most eddig ezt említettem, ezért hagyd mondjam nektek, hogy engem mindig megszégyenít ez a, ami a második rész folytatásában van. Mert azt mondja, a cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcú veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen krisztusi szenvedet értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mikor ezt az igét, ezt, hogy elolvastam is leesett, az a másik rész folytatásában van, egészen másképp sikerül néha nekem is hozzáállni ahhoz, ha valaki miatt szenvedni kell. Mostanában azért nem nagyon kell, hála az Úrnak, itt ugye gyülekezetben, védett helyzetben vagyok mondjuk, de lehet voltam én is azért. Én is szociális időben voltam olyan idős, majdnem mint ti. És volt benne egészen, tehát az Isten igéje utáni vágyam nem csak a bibliolvasás, igehirdetés, hanem ez az élet, a szent élet megélése, a szövegkörnyezet miatt mondom így most újra nektek, vágyakozom, hogy azon növekedjek. Hogyan növekszik a türelmem, az alázatom? Azért mondom most ezeket a példákat, mert szenvedő keresztények. Ha nem szenvedők lennének, akkor mondanám másik oldalt is, de mivel most a Péter levele, ez egy ilyen szövegkörnyezet. Tehát hogyan növekszik az életemben az, ami a krisztusi, mert növekszik bennem az ige megismerése, és az ahhoz való ragaszkodás, az szerint való élet. Még megízleltem valamit abból, hogy csúcs, hát tudom, ez hihetetlen jó. Jóságos az Úr. Most gondoljátok el, jóságos az Úr akkor, amikor a rabszolgatartó valami elég gonoszságot csinál. Most akkor mi a jó? Ha semmi. De az Úr akkor is jóságos. És én hozzá menekülök. Mert más nem tehetek. Ez az üzletétek, hogy jóságos az Úr, vannak, akik úgy gondolják, hogy a 34. Zsoltárhoz való utalás. A 34. Zsoltárban egy olyan kifejezést fogok mindjárt felolvasni, amit én nekem a könyveim, angol könyveim alatt kiírt igeként van, kaptam valakitől, és nagyon szeretem. 9. vers. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Mivel ízleltétek, megízleltétek, hogy jó az Úr. Ez a 34.9, igen, Zsoltár 34.9. Tehát nem az élethelyzetem a jó, mert a szenvedés az rossz, de az Úr jó. És az Úr jóságát ízlelem meg. Újra meg újra, illetve növekszem. Most ezt azért kellett elmondani, most az első három vers alapján, és azért akartam kiemelni, hogy nem csak Isten igéje olvasás és igehirdetés, hanem az élet, tehát a mindennapi életünkben ennek a megélése, mert a folytatás beszél az Isten népének a közösségéről, ami a fő témánk elvileg. Hány, nem tudom, igen, akinek nincs Biblia, ugye annak most nehéz, de hogy kérdezem már, hogy hány helyzetben hallottátok a kő, szikla vagy kövek kifejezéseket? Milyen, akinek nincs Biblia, azok is hallottátok, tehát hogy hol volt a kő, tehát a kővel kapcsolatban bármi, amit hallottatok.
Ezen a
kő. Ezen a kő. Például egyházat. Péter, hogy ő szikla.
Homokra vagy.
Homokra vagy. Kősziklára.
Amikor kősziklát Krisztushoz hasonlítja.
Krisztus hasonlítja a kősziklát, igen. Igen.
Sarokkő.
Sarokkő. Jó, te építész. Mérnök. Nem. Építő történelmet nem tudhatok?
Hát nem tudom, hogy most
ókori. A
alapkövet jelenti.
Az a csúcs, hogy mind a kettőre.
De
ti ilyen tanultatok építészt, akik építészt nyelvük, vagy tanultatok, hogy hívják ott?
Építészt.
Történet? Na, az ókorban mihez mérték? Hogy mérték? Tehát a sarokkő akkor mi?
Olyan mutatja, hogy épületnek az irányát.
Igen. Igen.
Én is ebből erre gondoltam.
Igen, jó, helyből nyugodtan lehet erre gondolni, és hogyha alapkő, az meg?
Amire épül.
Amire épül. Tehát mind a kettő jó. Ez a jó görögbe, meg a hébe, hogy annyi minden bele. Szóval, de tényleg? Tehát a...
De le lehet, hogy rá.
Igen, igen, minden, igen.
Amit szeretnék.
Amit szeretnék, igen. Nem, de... Mert most én is nagyon után kell nézek. Tehát a sarokkő, amihez mérik. Általában ugye az az első, és akkor onnantól megy, és akkor szép lesz az épület. Ha sarokkőni valami nincs rendben, akkor konyec. Ez a szegletkő kifejezés, az Efézus 2.20-ban valahogy így van a Károliban, hogy akik felépítettetek az apostolok és proféták alapkövén, lévén a szegeletkő maga Krisztus Jézus. Tehát, hogy Jézus az, akihez mérni kell. Az apostolok és proféták alapköve az pedig az, hogy a Szentírás tanítása, tehát az ige, a hamisítatlan terv, ige az, amire alapul az Isten népe közössége. Az személyes életem is, de most az Isten népe közössége is. Itt a felolvasott szakaszban a kő milyen helyzetben jön elő? Még. Tehát most akkor, ha ide...
Akkor
mint akkor... Igen, egy egység része.
Az emberek, vagy egy hívő.
A hív, nem az, igen, tehát a hív emberek. És én szerettem mindig mondani, hogy bűnös ember, mert ugye a bűneset óta így vagy bűnös ember, a hívő bűnös emberek. Mert ugye hívők is bűnösek, csak emberek is. És még kire vonatkozik a kő?
Jézus.
Jézusra. Hol? Hát bocs, hogy így kérdem, csak ilyen.
Hát ilyen bennünk közé, meg az elbukás.
Így van, szöte. Tehát a, már itt az ószövetséget magyarázzuk. És a negyedik vershez oda kukkantotok, ott nektek mi van? Új fordításban.
Becsesküvő.
De ki? Hát Jézus. Persze, ki más lehetne. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istenné választott becsesküvőhöz. Istenné választott, emberek megvetették, de Istenné választott becsesküvő. Tehát figyeljetek, épjetek fel lelki házá, ott vagyunk, most már csak pár percet kell várhatok. De mit látunk, vagy mit próbál igazolni? Ugye fényében? Vágyakozol a hamisítatlan terje, tehát az igére. És olyan szép, hogy a református hitünk azt mondhatja be a protestánsok ezt vallják, a hívő protestánsok, hogy a, nem az, értitek, hogy a, az ige, amit olvasom magyarul is, és az Úr Jézus az egy nekünk. Hiszen Jézussal mi, Isten lelke és igéje által vagyunk kapcsolatban. Vágyakozol az igére, a Biblia olvasásra, hallgatásra, megérni az életedet, és közben Jézussal van kapcsolatunk. És akkor a közösség szempontjából, hogy épüljünk föl, tehát mint ahogy Kata is mondta, egy kis építőkövek, tehát több, van sok kis kő, nagyobb, meg kisebb, most az lényegtelen, a lényeg, hogy fölépülünk, de az egész azért, mert van egy kő, az ige szerint, aki választott becseskő. Őt választotta az Úr. És ő a sarokkő, szegletkő, meg ő az alap, mint ennek az alapja. Tehát amire az egész ház épült, mint fundamentum, meg amihez lehet mérni. Az élő kő kifejezés ez ugye azért használatosít, mert hogy lássuk a metaforában, hogy itt emberekről van szó. Ugye van, hogy élő víz, élő kenyér, Jézusra vonatkoztatva. Tehát az élő szó, hogy a párhuzamot vagy a kapcsolatot az Úr Jézusra. Ő hozzá járultatok. Tehát ízletitek, hogy jóságos az Úr Jézus, akihez járultatok, mint élő. Emberek megvetették, tehát valaki olyanhoz mentünk, akit mások megvetettek, de én nem. Hát oda mentem hozzá, és én tudom, hogy ő kicsodát, valami szakad a szívem, hogyha nincs vele kapcsolatom. Én vágyom, hogy mit akarsz velem, hogy cselekedjen. De mielőtt még ez lenne hangsúlyos, azt mondja, Istenné választott és becseskő. Becses is értékes. Hogy amikor a építkezés van, mondjuk Salamon idejében, a kőművesek, amikor hozták a követ, és hogy rátették a... Tehát megvan már sarokkő, az mondjuk adott, és akkor hoznak köveket, és akkor teszik a helyére. És ha valamelyik kő nincs jó faragva, akkor azt nem lehet használni. Akkor nem lehet használni. Ha nincs sarokkő, nincs fundamentum, akkor megint hiába van egy csomó kő, nem tudom mit építeni, mert nincs meg az alap, nincs meg amihez mérjük a dolgokat. Tehát mind a kettő fontos. Az Úr Jézus is fontos, meg mi is fontosak vagyunk. És itt az Úr Jézusra nézve mondja, hogy becses. Milyen helyzetben mondta ki az Atya Jézusra vonatkoztatva, hogy ő választott és becses?
Ő a szeretet.
Hol mondta ezt? Mikor megkereszte, hogy őt kereszte, hogy János. Akkor is. Még hol mondta? Melyik csülésegyén is mondta? Hát még hol? Ha hol tűnt meg Jézus, hogy ő választott becses. Így van. Igen. Igen. Tehát tudjátok, az ószövetség is fontos, nem csak az új. Az is igen. Tehát egyébként itt vannak az ószövetség igék, amikre utalnak Jézus, így van, tehát úgy könnyű. De nekem nagyon kedves a 42. rész Ézsaiás könyvében. Íme az én szolgám, akit választottam, akit szívem kedvel, és ez maga Jézus is önmagára értelmezi ezt a proféciát. És ez, hogy választottam, tehát az, hogy választott, az én választottam, ez az Ézsaiás könyve 42. rész proféciából jön leginkább ez a gondolat. Hogy Jézus az Úr választott szolgája. és emlékeztek olyan szép, hogy ennyire, tehát a Péterrel most nekem is nagyon összefüggésben jött, mert eddig inkább az volt bennem, hogy ugye szenvedő keresztényeknek, és a szenvedés gondolata, hogy mert hogy Jézus példát adott nektek, de az Ézsaiás 42 is ott jön le, meg a folytatás, hogy az Úr választott szolgája, szenvedő szolga is. Tehát Jézus úgy volt választott és becsestő, tehát értékes, akit viszont az emberek megvetnek. Tehát neki is volt szenvedésbe része. Olyan érdekes, hogy most az azért, tehát én azt veszem számításba, és Jézus is ezzel kellett, hogy megharcolni, azt veszem számításba, amit az emberek mondanak, ahogy az emberek viselkednek velem, vagy arra nézek, amit az Atya mond, amit az Isten mond nekem. A hétköznapi életemet, a gyülekezeti közösségi életemet az befolyásolja, amit mások mondanak róla, mások vélekednek, vagy mások vannak irányomba, vagy amit Isten mond, a mennyei Atya mond, Jézus mond. Mert ugye ott vagyunk magunknál, hogy épül a lelki ház. Gyülekezetben hála az Úrnak, nem egyedül vagyok hívő. Csak ez néha nem hála, hanem hát ez a kő, ez olyan nagyon súrral. Tehát kicsit jobban meg kellett volna simogatni, hogy ne legyen annyira rücskös, mert súrlódások vannak a két kő között. Én egy kicsi kő vagyok, ő meg egy böhöm nagy, alig bírom elhordozni. Mikor nekem a feladatom ugye, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Ahhoz, hogy a helyünket tisztázzuk az Úr népe között, először azt kell tisztázni, hogy hol van Jézus helye. Az Istennél, látjuk, hogy választott becseskő, és hol van Jézus helye az övéi életében. És itt van a folytatás. 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, építetek fel lelki házzá. Tehát mivel Jézus ilyen kő, választott becses, azt mondja, ti magatok is épüljetek föl. Mivel mindez igaz, amit elmondtam, ti is épüljetek föl. Itt felszólító mód van, vagy kijelentő mód? 5. versben.
Felszólító.
Mire sérnek? Szerintem. Kijelent. De megmondom. Na most tényleg, kérdezem. Nem kell, én most semmit nem tartom őrökben most. Tehát ott pont van, nem felszólítás. Káliban pont van, újfordításban is pont van. 5. vers végén.
Pont.
Ha felszólítás lenne...
Szóval nem
felépültök,
hanem
épültek. Igen, felszólítom a Bibliát. De akkor mi van a végén pont? Magyar.
Van a Bibliának a felszólítás?
Magyar, igen.
Felszólítom.
Igen. És kik csinálják a felépülést? Mi? Ugye mi? Mi építünk föl? Tehát építsem föl magamat, igaz? Figyeljetek, az egész tehát amit eddig elmondtam nektek, vagy amit úgy látunk. Mi? Tehát Isten népe magát építi?
Nem, hát jól mondjuk a tömeg.
Igen, igen, tehát akkor építenek, igen. Igen, de akkor mi mondja, hogy építetek föl lelkiházát? Ti? Értitek? Most
mi? Hagyjátok magatokat formálni.
Tessék?
Hagyjátok magatokat formálni.
Hagyjátok magatokat formálni. De ugye, tehát ha belegondoltuk, ugye a kő az nem magától építő, azt építi. És ugye
a... Mint a ház, nem a kő. Mint a ház, az épül, nem a kő.
De ház, jó, de a házat sem a kövek építik, hanem a kövekből épül fel.
Igen.
De ki az építő, ugye? Tehát az a fontos, hogy ugye ami a magyarban kevésbé van, Káliban néha van szenvedő szerkezet, de itt mindenképpen szenvedő szerkezet van. És az a csúcs, hogy kérdétek, tényleg lehet akár felszólító módú a jelentés, akár kijelentő módú. És ennek majd nem, most szeretném mondani nektek, nekem ez az ige, csak mindig felszólító módú, mert magyarul volt a fejemben az 5. De hadd mondjam nektek, hogy kijelentő módban is, és több reformátor kijelentő módban magyarázza. Mások meg felszólító módban, mind a kettő jó.
És hogy hangzik kijelentő módon?
Ti magatok is, mint élő kövek, felépültök lelkiházzá. A felszólító módban az van benne, hogy valami történjen, a kijelentő módban meg az van leírja, hogy mi jellemző Isten népére. A felszólító módú jelentés mellett az szól, hogy a megelőző első rész versében is, hogy szentek legyetek, tehát van felszólítás, hogy olyanok legyenek. A kiállító módú jelentésben meg a folytatásban van. Azt mondja, ti pedig választott nemzetség királyi papság szent nemzet vagytok. Tehát az egyiknél leírás van, a másiknál feladat. Mind a kettő, hogy mondjam nektek, mind a kettő megáll. De én szeretném azt mondani, hogy akkor először engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a kijelentő mód miért fontos. Mert a szentek legyetek, mert én szent vagyok. És mivel én szent vagyok, hozzám tartoztok, ti is szentek vagytok, ezért éljetek meg a szentséget. Ez így világos? Tehát szent vagyok, ti az én népem vagytok, szentek vagytok, ezért éljetek meg ezt a szentséget. Látod, az életeteken ez a szentség. Így a felszólítás. Itt meg ti élő kövek vagytok, mert Jézus a szegletkő, ti élő kövek vagytok, Isten népe vagytok, Isten háza vagytok, Isten templom vagytok, épüljetek föl. Így a felszólítás. Isten épít, tehát nem te döntöd el, hogy hol van a helyed az épületen belül, hanem azt az Úr dönti el. Az, hogy te mekkora kő vagy, most jelképesen mondva, kicsi vagy, nagy, mennyire vagy fontos, ott jó, te vagy a legközelebb az alaphoz, vagy te ott a tetején, nem is lát senki, nem is vesznek észre, hogy te ott vagy az Isten népében. De ha ott megbillensz, akkor az egész tetőnek annyi, és akkor az egész ház összeomlik. Tehát szükség van. Tehát mindegyik kőre szükség van. Téged éppen csak úgy találtak valahol, és pont te lettél az, amely éppen akkor oda kellett ahhoz a helyhez. Már ott éppen egy kis vacak darab hiányzott, de... Igen, de pont, én ezt véletek, ezt láttam, ezt én átéltem sokszor tényleg a bátyámmal, hogy mikor téglából építkezett, és akkor volt egy ilyen kicsi, és akkor az volt a feladat, hogy keressek egy ilyen kis, már értetek, ugye általában szokták venni a téglát, ilyen nagyobb kisebb darabok, és akkor ott volt a szemét, de Tibor keresd, mutatta, hogy állj meg, akkor keresd meg ilyen darabot, mert tehát már szemét volt, elvileg vittük volna majd a siptet ki. De éppen ott volt mégis egy darab, ami pont oda kellett, mert úgy alakult a fal menete. Tehát az életben is úgy van, hogy a kőves dönti el. Meg a kőves alakít.
Nem a mérnök.
Bocs, bolya. Tehát hadd mondjam nektek, hogy az ötödik vers a kijelentő módban van, akkor az Úr leírja azt, hogy te is, meg én is, akár itt a pasaiti gyerkezetben, vagy a csámmal itin belül, azt mondja, ti magatok is, mint élőkövek épültök föl lelkiházzá. Szent papsággá, hogy lelkiházatok áldozatok. Tehát nem neked kell csinálni valamit, hogy aztán te aztán legyél valaki, hanem ezt az Úr teszi, az Úr csinálja. És hadd mondja nektek, hogy akár is vesztük az ige fényében, el kell mondanunk, hogy mivel Jézus választott és becseskő, ezért Isten az övére is ugyanezt mondja. Jézusért mi is választottak és becsesek vagyunk. Ezt ti tudjátok, remélem, de ezt jól nem tudatosítanám. Hogy te nélküled nem lenne teljes az az épület. És mindegyik része annak a énekőnek választott és becses Jézusért. Mindig hozzá fogom tenni. Ez, hogy lelkiház, szentpapság, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, ez mind azt mutatja, hogy értékes, becses, kedves. Tudjátok, hogy szeretem az Ézsaiás 43. részét, már mondtam nektek. Emlékszik valaki is simán a 4. versre, mert mindig szoktam idézni, már itt voltam, és ugyanitt ültem, szerintem, és idéztem, hogy ne félnem megváltottak. Nem, ne félnem megváltottak, nem elejétlen téged, enyém vagy. És akkor a 4. vers, hogy mivel kedves vagy a szemeimben, becses vagy, én szeretlek téged. Mivel kedves vagy a szemeimben, becses vagy, én szeretlek.
De az ott kire
vonatkozik? Na kire? Hát kire vonatkozik?
Nekrémben megváltott parak után mondtuk.
De most... Akkor most hogy van az első versnek a...
Én is kérdezem.
Én is kérdezem. Visszakérdezem. Tudod, hogy legyen gondolkodni, mindig visszakérdez a Jákob rabbiban, ez van. De most így szól az Úr, a te teremtőd. Jákob, a te alkotód, Izrael.
Izraelnek szól.
Izraelnek szól. Isten népének szól.
nekünk.
Uh-huh. És amikor a Dizsási ezekben a 40. részekben levő igéknél van, amikor az Úr szolgálja Izrael, mint nép, és ennek a népnek az összfoglalta Jézusban. Így. Tehát így ezek a proficák Jézusra is mutatnak, van, amikor csak Jézus, például Izsás 42, egyértelmű, mert Jézus magára értelmezi, de 43-ban Isten népe nincs. De az azért nagyon hihetetlen, ha belegondoltok, hogy rátok néz, meg rám néz az Isten, az Atya, ránéz az épületre, mert ugye most a kijelentőben azt mondta, hogy nem kell csinálnom most semmit. Az Isten építi az épületet, ránéz, és látja az épület szívségét, becses voltát, ott van az Úr Jézus, az alapkő meg a sarokkő, mind a két jelentés vonatkozó rá. De gondoljátok el, önmagában Jézus, most bocs, hogy így mondom, de most ezt így kell mondani, önmagában Jézus semmi. Tehát ebben a képben is alapkő, sarokkő, ez azért fontos, mert ráépül az Isten népre. Jézus az ő népe nélkül nem lenne az, aki. Ez nem csökkenti az Úr Jézus személyét, meg munkáját, hanem ezzel jelentik Isten, hogy ő becses és kedves. Önmagában is az. De miért volt kedves az Atyának a fiú? Miért mondta a megkeresztelés, akkor meg a megdicsőző segít? Hogy te vagy az én szeretett fiam, kíván gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassák. Mi volt a szeretett fiú? Jézus. Nem, az az egyszülött. Az az egyszülött. Az, hogy szeretett, az az. A szeretett, az nem csak az egyetlen.
Elvégeztem az Atya.
Engedelmeskedett, és elvégeztem, amit az Atya rábízott. Tehát a szeretett fiú, aki engedelmes, és elvégez mindent. Ezért kedves nekem a Lukásnál a hegyen arról beszélgetnek, hogy lesz majd az Úr Jézus életének a kimenetele. Tehát a kereszt. És te meg én miért vagyunk kedvesek Istennek, az Atyának?
Jézus miatt?
Jó, figyelj. Jézus miatt?
Itt ülök.
Így van. Te figyelj, nem önmagadban vagy, ez nagyon fontos, nem önmagadban vagy kedves. Mindig oda kell tenni Jézusért. De mi a csoda, mert ugye a szentségből volt szó előzőleg, mi a csoda? Hogy Jézusért, te közben én is kő vagyok. És engem is formál az Úr. Választott. Most benne van a kiválasztás, választás témaköre is a negyedik verstől fölfele. Jézus is a választott, meg mi is a választott kis kövecskét. Tehát benne van a választás. Hogy az építő mester, a kőműves kiválaszt és oda tesz. Most nem kell velünk a predestináció témaködő, mert nem erről van szó, csak jelzem nektek, hogy a választott külön ott van az, hogy választott szentség és a kiválasztottság öröme és áldásai Jézusért.
Tehát, hogy Jézus nem lenne, akkor Isten nem szeretne minket.
De mivel Jézus...
Jó,
ez egy rossz kérdés, igen, sajnos ez egy építés. Tehát ez egy rossz kérdés, ez egy nem jó kérdés.
Nem.
Nem mondja, hogy...
Jó, tudom, hogy ott forhára...
Láttatok ezen képen?
A teremtés előtt már megvolt Jézus.
Tudom, de nem tudom, hogy ott volt, de úgy értem, hogy a Föld mielőtt a Földre jött van.
Hát itt van, figyelj! Tudván, hogy nem veszendő holmi ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan szeplőbben bárányén a Krisztusé, aki eleve el volt ugye a rendelve a világ megalapítása előtt. Megjelentettek pedig az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek. Ez a szép.
Ez lehet, hogy ezért meg lehet engem kövezni, de...
Dá, nem, nincs kő.
Tehát ha nem lenne Jézus, ez is egy hülye kérdés.
Mindjárt tesz fel.
De akkor nem lenne bűnbelső sem.
Végülis te sem hogy mit válaszolunk. Mi van, ha igen?
Meg ezek nem szerintem foglalkozni, mert...
Nem. De az a baj, mivel van Jézus, tehát... Érted? Tehát... tehát van Jézus.
Jó.
Nem csak az Ágoston azért kérdezés, ez jogos. Mivel én Tibor meg olyan, aki azt most mondta, hogy Jézus, mindig oda kell, hogy Jézusért. Ez azért van, mert mi úgy vagyunk az egész képben, hogy bűnös. Tehát én a bűnös emberhez azért ragaszkodom, és én igyekszem így kép beszélni bármikor, amikor tartok itt. Ma az, hogy az emberek, meg az ember, az olyan szép fogalom, de ez ma már nincs, mert a bűn eset óta bűnös ember. És az egész kérdés innen indul ki, a kiválasztásnál is. Hogy mit tett Isten a kiválasztásban a bűnös emberért? És akkor itt van ez, hogy a bűnös ember, te is, meg én is, aki van mit levetkőzni, talán az 5 nap alatt is volt nektek is, de ha az a kérdés, hogy Isten milyennek lát, akkor azt mondja, élő kövek, akiket felépített, téged is építelek. Itt a helyed. És építelek. Most tudjuk a kijelentő mód. És akkor jön a felszólító, épüljetek föl. Amíg itt mondtam. Hogy azaz enged, hogy felépítse. Tehát enged, hogy építse. És ez meg azért szép, mert megint a kiválasztás egyébként, mert a kiválasztás nem zárja ki a mi hitünket, engedelmességünket. Tehát az benne van ugyanúgy az igei tanításban. Isten választott becsesköve vagy, te pedig épülj fel, te pedig úgy érd meg az életedet, hogy az vagy. És itt jön a bátorítás. Tehát ez bátorítás, hogy épüljetek föl. Mert tudjátok, hogy hol a helyetek, tudjátok, hogy mit akar az Úr bennetek is átadok is elvégezni, és épüljetek föl. Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. És azért mondja, hogy épüljetek föl, mert ti nem azok vagytok, akik megvetitek, akik elutasítjátok. Mert ugye a hitetlenek azt mondja, azok, akik megbotlanak abban a kőben. Itt a Ézsaiás könyvéből idéz a 28. részből, meg a Ézsaiás könyve 8. részéből, meg a Zsoltár könyve 118. részéből vannak itt igei idézetek. Tehát az ószövetségi kijelentés jelzi, hogy vannak, akik elutasítják, de itt is hagyd mondjak rögtön ki egy nagyon drága igazságot. A Római Levél 11. részében meg azt mondja Pál, hogy Izraelből is nagyon sokan elutasították Jézust, lásd ő maga is, hogy ilyen volt, ugye, de az ő kegyelme abban látszik, az ő kiválasztó szeretete kegyelme abban látszik, hogy még azok közül is, akik úgy tűnik, mintha egy életen át elutasítanák és megvetik, a végén mégiscsak elfogadják. Mert ez az Isten kegyelmének a jele. Lesznek, akik elvesznek örökre, ez nem kérdés, de az ige azt mondja, hogy te viszont úgy tekintsél mindig a legmegáltalkozottabb bűnösre is, mint például Pál is volt megtérés előtt, hogy bármikor ő is tagja lehet a épületnek. De ti nem ezek közé tartsatok, akik megvetitek, hanem akik az Úré vagytok. Ezért mondja, ti választott nemzetség. Én nem tudom, hogy a ti számotokra, tehát van-e valami olyan nem tudom, munka, vagy beosztás, vagy egy olyan ideál, amire úgy azt mondod, ha az lennék én, akkor azért az úgy jó lenne. Tehát ha azt én csinálhatnám, vagy én olyan lennék, mint ő. Most nem Jézusra gondolva, hanem az emberek. Tehát értitek tanulni, hogy ugye egy segédmunkásnak, hogy bárcsak jelenik a főves mester. Csak jelzem. Tehát amikor arra gondolunk, hogy elérni azt, mert akkor ebben az van benne, hogy nekem van vágyam is, tehát én valamit szeretnék elérni. Most se rossz, tehát nem az, hogy rossz, csak az egy igazi, az egy nagyon kedves nekem. És ez a szakasz azt mondja, hogy az Úr eldönti, hogy kinek hol a helye, és mikor azt mondja, hogy épüljetek fel, akár az is benne van, hogy akkor keresd meg a helyedet, de azzal a lelkülettel, hogy arra vágyom. Szeretném azt elérni. Tehát, ha valaki szeretne első lenni, akkor az épületnek melyik helyét kéne keresni? Az utolsó helyét. Hát, ha valaki szeretne közöttek első lenni, akkor minden vágya az legyen, hogy ő legyen az utcsó. Ha meg valaki szeretne utolsó lenni, akkor minden vágya az legyen, hogy ő legyen az első. Akkor ő lesz majd az utolsó. Tehát ez a csúcs az egészben, hogy benne van, hogy mert Jézus is ilyen volt. Jézus is, hogy emlékeztek, így szoktam idézni, hogy mert az ember neki az azért jött, hogy ő szolgáljon, hanem hogy neki szolgáljon. Ugye? Rosszul idézem, ugye? Mert az emberek keresi az életet, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ezt azért kell ide tenni, mert mi az épület célja? Miért építi fel Isten a lelki házat, a szentpapságot, a választott nemzetséget? Te biztos?
Kedves Istennek, Jézus Krisztus.
Meg kedves Istennek.
De egymást erősíts.
Egymást erősítsék. És még mi van itt?
Hirdessétek annak hatalmas.
Do. Aki?
És a tétségből az egy csodálatos világosságára rúgott egy.
Tehát, hogy hirdessük. Tehát a létünk is hirdeti azt, hogy Isten milyen csodálatos. Gondoljátok el, valaki mondja, hogy Sámuel ifi, és akkor egyből arra gondol, hogy Isten milyen hatalmas dolgot csinált, aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára elhívott. Valamelyikőtök, aki nagyon nagy mélységből jött, talán, hát ha nincsen ez se, ilyen tékozló fiú, tékozló lány voltam. Én az lettem volna, csak hogy az a baj, hogy a szüleim hívő voltak, és a hívő légkörben, tényleg, tehát a hívő légkörben, hogy az érett helyzetben voltam, és nagyon nem engedett el az Úr rajtuk keresztül.
Ez volt a következő
Értedek, hogy de mi van, hogyha nagyon nagy mélységből hozott ki az Úr? Tehát tök elrontott életed volt. És hogy szégyeld említeni is, hogy mennyivel jobb azoknak, akik már itt nőttek fel, és semmi bűn nem tettek úgy tűnik. És mi van, hogyha épp a legtékozó fiú, vagy legtékozó lány az, akin keresztül a Sámuelifinek a léte felragyog, hogy milyen nagy mélység hozott ki valakit az Úr, és felragyog az Úr, hogy a sötétségből a csodálatos világosságra lehívott, hogy milyen nagy sötétség hozott ki valakit az ifiből, és ragyog is. Az ifinek az életén áldás az, hogy te olyan mélyről jöttél, mert tudod, hogy hol voltam, és ugye akinek Jézus, hogy azt mondja, akinek több bűn bocsátottak meg, az még jobban szeret. Kövek fognak kiáltani, igen, akinek itt. De mondjuk jelzem, megjön. Nem, mondjad.
Hogy amikor mondjuk azt, hogy aki első szeretni, nem mondja, hogy
igen.
Ez most rá hogyan kell érteni, hogy mondjuk valami konkrét tap.
Példát. Jó, hát.
Mert ez jó annak, csak hogy ez hogyan tudjuk megmondani gyakorlatban.
Én mondok egy egyszerű konkrétát, én a legkisebb vagyok otthon, és én mindig szerettem a legnagyobb bátyám lenni. Tehát fizikailag is olyan, hogy én szerettem volna hamarabb, mert akkor én mehettem volna elkamar a motorra, meg ilyenek. Tehát értek, minden, amit az legidősebb bár csinál, az akkor az én részem lett volna, és nem kellett volna várni még éveket. De ugye hát ezt itt a műcse lehet, de tehát valami olyasmit tenni, amit ők már tesznek. Tehát, hogy én is legyek valaki a családba. Várjál, és akkor, de nem az, de pont ez az izgalmas, hogy ha én viszont szeretnék valaki lenni a családba, akkor, aki ugye tesz, akkor én menjek a puhár vízért vasárnapi ebédnél, mert korábban mindig mondták, hogy Tibikém hoznál, mert én vagyok a legkisebb, és hogy ne várjam meg, hogy szólnak, hanem hozom örömmel, mert ez az utolsó létel. Vagy hogy mondjam, tehát, hogy de nem a dicsőségét, hanem azért, hogy valamit csinálok, ami feladat, szolgálat, kiszolgálás, de a szeretetért, meg az, hogy oda kerüljek.
Szerintem nem azt jelenti, amit nagyon sokszor fejlődik szerintem, hogy nehogy már ambiciós legyél, és nehogy már valami nagyra
megtudni. Persze, hogy nem.
Hanem, hogy mindazt alázattal, meg szolgálja.
Figyelj.
Meg a dicsőségét.
Vágyakozzon, mint... Így van. Figyelj, vágyakozz, nem baj, ugye mi nem nyulak vagyunk, meg nem barmok, hanem bárják el.
Tehát, jó. Te nem mondtál az elején, mert azt mondtad, hogy Isten által mindig megszabott helye van most az, hogy...
Épüljetek. Hát ez az, igen. Persze. Figyelj, azt akarom mondani, hogy valamelyikötök vezérigazgató akar lenni a munkahelyén. Tehát te legyél rabszolga, hanem te legyél rabszolgatartó. Nem, tehát nem az, hogy ahogy figyelj, tehát a társadalmi rangétán valamelyikötök elér valahova. Te vagy az első, de úgy viselkedj, mintha te lenni az utolsó. És légy szolgáltkész. Tehát ne érzékelted az azt, hogy én itt vagyok, hanem De hagyd mondjam nektek, hogy én úgy látom, hogy ez működik is, hogy az igazi igazgató vagy csúcsvezér, az a takarító nénit is azzal a szeretett tekintettel tekint rá is, és ha netán elesik, akkor fölsegíti, hogy lehet, hogy az egyet fölveszem meg, és az biztos, hogy átmondja, hogy fú, a vezérigazgató fölvette a... Hát ezt nem gondoltam volna. Messzere.
Igazából most olyan példákat mondtál,
mondjuk.
Szóval
mondjad.
Ami nem az, hanem, hogy én csak most már nem tudom, de azért elmondom.
Mondjad.
Így, az jutott eszembe arról, amit mondtál, Jussi, hogy én ezt úgy képzelem, hogy amikor erre gondolkodtam, akkor olyan úgy került helyre bennem, hogy amikor valakire embereket bíznak, akkor az egyfelől, ha az emberi lelkületünk miatt ez egy ilyen jóhatalmi pozíció, ez az óvember. De közben meg ez, hogyha a felelősség oldalát látjuk meg, meg azt, hogy meglátjuk az jó oldalat, akarítani, hogy bármilyen példa az, hogy ez a felelősség, ez igazából egy lehetőség, hogy a meglátott szükségeket nagyobb lehetőséged van te betölteni. Mm-hmm. És szerintem ez előtte nagyon nehéz, csak aztán
nagyon jó. A Kodányiba valamelyik pasaréti hívő doktornéni volt a főorvosasszony, valamelyik zén a Kodányiba a kórházba szinten, és mindenki mondta, hogy egyszer érezni lehetett, hogy itt valami furcsaság van, mert nővérek is minden dolgozón ilyen békesség, meg öröm, mosoly volt, és tehát a hívő főorvosasszony egész olyan légkör teremtett ott az Úr kegyelméből, hogy tehát mindenkire ismerték. De ez még a szocialista rendszerben volt, tehát csak ugye a sugárzott. Ez is az Úrnak szolgálsz. Ti ma azzal küzdötök, hogy pasérte annyi feladatot bíznak rátok szegény lelkészek, meg a vezetők, hogy most nem érek rá, abban az időben megért, hogy mindent azt csinált, aki, és kiszolgálás volt. Na de mit jelent, hogy lelkész, milyen lelki áldozat van a Biblia szerint? Illetve hát mit csináltok, mint akik lelki áldozatokkal szolgáltok?
Feladjuk a saját akaratunkat, különös szempontból. Ez egy
áldozat, nem? Nem. Nem erre gondol itt az ige. Most az ige arra gondol, hogy ami az Ószövetségben volt az áldozat, ugye azért van, mert van lelki, mert már nem az Ószövetség időben vagyunk, nem csak a papok szolgálnak, már nem kell ugye bemutatni a bárány áldozatot, mert azt már Jézus elvégezte. Most amit mondasz példát, az működik a házasságban is, meg a lelki életben is, amit mondtál példát, de ehhez a példához most azt mondanám, hogy az Úr Jézus egyszer mindenkor megáldoztatott azért, hogy nekem bármilyen áldozatot is kelljen hoznom. Tehát nekem nem kell áldozatot hozni azért, hogy engedelmeskedjek Istennek.
Egymás terhét fordítani.
Igen.
Egy áldozat
van. Mi benne a lelki áldozat?
Könnyebb
érte tudomás lelki. Hát akkor átéljük
az akkor is. Hát akkor
megosztjuk a
terhet. Figyelünk rá.
Mint a fal.
Egymás feladják a követ.
Megint azt mondom nektek, hogy ne arra gondoljatok, hogy valamit áldozatosan tudok csak csinálni. Tehát, hogy ez áldozatos csinálás. Hanem mi az, hogy lelki áldozat? Tehát Ószövetségben áldozat, ott volt a... Le volt írva, hogy mit kell csinálni. Vedd a bárányt, vagy a marhát, vagy a izét is, tedd itt oda. Tehát mi az Ószövetségben, amit a hívő ember... Ugye Jézus az áldozatot elbetesítette, elvégzett mindent. Nekünk nem kell semmilyen... Ilyen értelme nem kell olyan áldozatot bemutatni, amit az Ószövetségben csináltak. De valamiért itt...
Ezt elfogadni.
Igen, de azt mondja, de itt az volt, hogy lelki áldozatot. Tehát mi az, amit mi, mint papok, az Úr papjai, mint papi nép, mint királyi nép, tehát királyi... Aha.
Hát imádkozni.
Na például ez már jó. Imádkozni. De az milyen imádság gondolom? Papok, hogy imádkoztak?
Közbenjáró
imádság. Hol van ezzel szó a Bibliában az Új Szövetségben? Ja. Hát hol? Hát, hogy Jézus közbenjár értünk, de ugye most nekünk kéne.
De így
véletlen
magunk
benne,
és
majd mindjárt benne. Az is benne van, igen, valamilyen szinten. Az a baj, nagyon kevés szerint az új szövetség. És szerint ír az új szövetség. De a Római Levél 12. rész első verse...
Szárnyátok
oda,
mint
élő szent és... Igen. Tudod, most? Első már. Róma 12.1.2.
Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti fokos Isten tiszteleteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarat. És az Isten akaratának
keresése. Keresése, megértése, és oda szánom az én egész életemet. Az Istennek. Szent áldozatú. A zsidók, na? Jó,
akkor minden meg,
itt egy általánosában, igen. De az imádság, közben járó imádság, az ugye az új szövetségben is látszik, hogy imádkozzunk. Kikért kell imádkozni közben járó imádságképpen? Az ország vezetőjét. Az ország Timótoshoz írt levél. Ország vezetői. Az ókorban kik voltak az ország vezetői? Királyok meg a császár. Helytartók császár. Akik ugye Jézust is bántották, meg a keresztényeket is bántották. Mi van, hogyha a rabszolgatartó uram valamilyen magas beosztású tisztségviselő otthon kegyetlenkedik velem, és most őszintén imádkozom érte, mint országom vezetőjéért? Hát imádkozom érte. Mert ezt mondja az ige. Mert ez lelki áldozat. Áldozat is, ugye? De imádkozom érte. Most így a választások előtte is nem állt, hogyha gondoltok erre, hogy az ige azt mondja. Tehát ez is, figyeljetek, lelki áldozat. Tehát a közösség imádkozik. Én ezt mondtam nektek, szintén én ezért igyekszem odafigyelni, ha csak lehet, pedig már hamar felejtek én is sajnos, hogy ha fönn vagyok a szószéken és imádkozom lelkipásztorként, akkor ne felejtsek el pár mondattal, egy-két-három mondattal imádkozni ország vezetőjét. Nem feltétlenül kell név szerint, de akár név szerint is lehetett. Zsidókhoz írt levél 13. része. Én csak azért tudom a zsidókhoz írt levél 13. részét most idézni nektek, mert egyszer nekem kérdés volt, amit föltettem kérdésnek, hogy milyen lelkiázatok vannak. Tehát egyszerűen szeretném tudni, a római levél az eszembe jutott. De hát azon általános. Van-e más? És akkor elkezdtem kutatni, és majd meg már egyszerű, ugye, mert a számítógépe beültet, hogy lelkiázatot, és kihozza a számítógép. Vagy fölhívod a Tibort, és elmondja, tehát a zsidókhoz írt levél 13. rész. Azért kezdem a 14-től, mert olyan szép, mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Tehát, hogy mi nekünk nem ezzel a földi élettel kívülván foglalkozni, bár fontos mostani kíván szempontjából, de hogy van a folytatás? Annak okáért ő által a vigyünk, ugye Jézus által, ő által a vigyünk, dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Dicséret áldozata mindenkor Isten elé. Azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. Vallást teszek az Úr nevéről, bárkinek, bármikor. Ez dicséret áldozata. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokba gyönyörködik az Isten. Jótékonyság és az adakozás. Nem tudom, mikor ezt halljátok, hogy a jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten. Aki bármadasba jártatok esetleg, ha jártatok, és ugye minden állítatlan azt szokták mondani, az ember néha úgy már úgy, és mindent kell mondani. Hát tudom, hogy lehet adni. Azt mondja, jó, mi volt itt? Jó téteményű és az adakozásról el ne feledkezzetek. Mert ilyen áldozatokba gyönyörködik Isten. Filippi levél 4. részének 18. verse megvan itt a Páli Bibliában jegyezve, jegyzetbe. Ott meg arról van szó, hogy Pál apostol börtönben van, ugye? Filippi levele börtönből írja, és mondja, hogy jót tettétek, hogy küldtetek nekem ezt, azt, amazt. Noha én tudok bővölködni, szűkölködni, de az jó eset, hogy de nem is igazán az, hogy én kaptam, hanem hogy én tudom, hogy ez, amit ti adtatok, ez milyen nagy dicséretet szerez majd számotokra az Úrnál. Tehát, hogy ti nekem adtatok, de közben ti gazdagodtatok meg ezzel. Mert az Úr ezt tudja és számon tartja. Tehát Jézus nevéről vallást tenni. Péter levele szempontjából éppen bánt engem a rabszolgatartónak, hogy teszek vallást, lehet, hogy szóba Jézus nevéről. Mert gyalázza Jézus nevét, miközben bánt, mert tudja, hogy ez hogy fáj, és akkor hogy teszek vallást Jézus nevéről egy ilyen helyzetben. A szocialista rendszerben volt ilyen belésze, mindenik keményebben szenvedő lelkipásztornak, vagy gyülekezeti vezetőnek pasaréten is. Hogy most mit csinál? Maradjak csendben inkább, mert most nem az inkább, vagy szólaljak meg, stb. Tehát beszélni, tehát benne van a beszéd, hogy én beszélek az Úr Jézusról. Jótékonyság és adakozás. Tehát nem kapni akarok, hanem adni. És akkor tehát amit Kati mondtál, hogy adni ebben benne, tehát benne, néha áldozatot jelent, hogy adok. Tehát valamit adok, vagy jótékonyság, néha áldozatot jelent. Segítem hordozni a másik terhét, de ez nem esik a legjobban nekem most, de mégis teszem, mert tudom, hogy ez kedves az Úrnak. Nekem semmi kedvem nincs hozzá, meg természetemből nem ez fakad. Az én természetemből is az fakad, hogy én vagyok a legkisebb, és akkor olyan örömmel adok. Hanem az Úr formát ilyenné. Én inkább én ugye a legnagyobb akartam lenni, aki mondja a kis tesóknak, hogy mit kell csinálni. Tehát természetesen nem az fakad, hogy én szeretek adni. Tehát a zsidókhoz írt levél 13. rész, eszedekbe juthat, hogy lelki áldozat. A lelki szó azt jelzi tehát, hogy nem az a fajta áldozat, amit Jézusnak kell elvégezni értünk. Ő által érte minden megvan, és mégis mi is áldozhatunk. És mikor az 51. Zsoltár 19. verse, meg az 50. Zsoltár 23. verse segít a lelki áldozatokban is valamit megérteni, 51. Zsoltár 19. Aztán be is fejezem. 51.19. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet ó Isten nem vetette meg. Töredelmes és bűnbánó szív. Mikor vitték az Ószövetségbe az áldozati áldozatot az Úrhoz, ugye mindig kellett égő áldozatot, tehát csak úgy nem lehetett menni a Szent Csátóba, vagy a templomba, hogy így megyek, mert én megérdemem. Nem. Én Isten népet ajánlom, hogy bűnös vagyok, tehát mindig kellett a bűnét való áldozat. Ha megyek hála áldozatot bemutatni, akkor is jelezni kell, de Uram, én csak azért jöhetek, mert ez a bárány elpusztul, mert különben nem jöhetnék, még hálát adni se neked. Csak nekünk ez feloldódott az Úr Jézusba. Tehát mivel Jézus mindent elvégzett, én mindenfajta baj nélkül mehetek hálával az Úr elé. De az Ószövetségben nem. Akkor egyszerűen hála áldozatot viszel, akkor is neked ott tudatosítani kell, azt, hogy itt vagyok az udalat, és bemutatom ezt az áldozatot, ez kegyelem, mert nem vagyok méltó. Ha meg bűnért vittem, akkor gondoljátok el, milyen kemény. Hogy hozza a találtja a bárányt, ráteszi a kezét a fejére, megvallja, vagy kecskét, bármit, megvallja a bűnét, a magáit, a családjáit, és ilyen értelme gondoljátok, hogy töredelmes bűnbánó szív. Kedves az Úrnak. Őszintén szívből. Tehát hadd mondjam nektek, hogy amikor mert a szentség, mert ezzel kell így befejezni, a szentségt indultunk el, hogy van mit levetköznem, gonoszság, kimutatás. És szívből fáj, minden nap talán meg kell tennem. De ez kedves az Úrnak. Mert látszik, hogy én az övé vagyok, és én szent szeretnék lenni, és szeretnék a gyülekezetben is a helyemen lenni. Az 50. Zsoltár 23. vers, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Hálával áldozni, azaz hála áldozat, hálát adni. A világ, a bűnös emberek megvetik Jézust, Jézus nevét. Istennek becses az Úr Jézus, és hallja egy csomó bűnös ember gyalázatát, káromlását. Őt magát is ugye gyalázzák. Megvetik Jézust. Isten népe pedig hálát ad Jézusért, az atyának. Tehát A papság feladata az, hogy hálát adjon, magasztalja az Urat. Az életünk, meg a beszédünk sugározza azt, hogy ő a mi Istenünk, mi az ő népe vagyunk. És mint közösség is. És én ide akarom a végén a hangfűtlet tenni, hogy nem csak egyedül, hanem mint közösség. Mert választott nemzetség királyi papság. Szent nemzet vagyunk. Tehát a Péter levele nem egyes számban szól nekünk, hanem többes számban. Hogy együtt. Tehát a Péter levele miatt hagyd mondjam én nektek, hogy egyedül nem lehet az Úrnak papi szolgálatot végezni. Egyedül nem lehet a lelki házat felépíteni. Én egyedül nem lehetek hívő ember. Csak együtt. A közösségnek szüksége van rád, és neked is szükség van a közösségre. Az Úrnak szüksége van rád, és neked is szükséged van az Úrra, mert az egész itt van az összefüggésben. És egy ilyen szövegkörnyezetben lehet azon is elgondolkoznatok, hogy és akkor mi az, amit én tehetek Sámueli félta fülekezetért, mi az, amit én tehetek egyedül. Más, nem a többiek, hanem ez én. Ezt én tehetem az Úrnak. Hálából, örömmel, az ifjért, a fülekezetért. Mert én is ott vagyok a épületben egy követkeként.